Értékek és érdekek a mesterséges intelligencia korában. Ezzel a címmel beszélgettem 2025. májusában Mezei Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának professzorával. A szünet előtt arra is kitértünk, hogy van-e létjogosultsága a biztonsági korlátozásoknak akkor is, ha azok a technikai fejlesztést lassítják. Most folytatjuk a beszélgetést. Mit jelent az emberek számára a fejlesztésnek fogyasztóvédelmi okból történő visszafogása? Milyen szabályozott vagy önkéntes korlátozások vannak? Hová vezet, ha fő szemponttá válik a kényelem? Hová vezet a profit előnybe helyezése a társadalmi értékekkel szemben? A korlátozások a maffia-szerű működés megerősödéséhez vezethetnek? Kik azok, akikben mégis megbízhatunk? Vannak-e a folyamatokat figyelő közösségek, mozgalmak? Ha szabad egy nagyon földhöz ragadt példát mondanom, én rendkívüli módon örülök például annak, hogy az Európai Unióban, és így Magyarországon is, erős korlátozások vonatkoznak azoknak a műanyagoknak a gyártására, amelyeket élelmiszerek tárolására használnak. És ezért nekem utána se kell néznem, ami műanyag csomagolású ételt, italt Magyarországon egyáltalán kaphatok, afelől nyugodt lehetek, hogy az biztonságos. Remélem, sikerült kifejeznem, hogy mi a véleményem az összes hasonló kérdésről is, miközben hadd ismételjem meg, korlátozás ide vagy oda, amit meg lehet csinálni, azt valahol meg fogják csinálni. Akármilyen korlátozások vannak, nem látunk bele, hogy egyes fejlesztő laborokban mi minden készül, nem is láthatunk bele, részben mert titkolják, részben mert jogilag is védettek a fejlesztési eredmények, és még ezzel sem merek vitatkozni. A különféle korlátozások tehát vezethetnek oda, mint annak idején a SZESZ tilalom, hogy az illegális gyártás és csempészet erősödik meg. Most megint önmagammal, önmagunkkal vitatkozom, és nem tudom, hogy mit mondjak, mert közben meg tartok attól, hogy a profit érdekek és az egymást kiszorítani akaró versengés olyan eredményekre vezet, amelyek az igazán emberi értékrendek szempontjából, hát ha csak annyit mondok, hogy veszélyesek, akkor nagyon finoman fogalmaztam. Döbbenetes tendenciákat látok vagy sejtek?
Nézd, egy platformon vagyunk, én is szkeptikus vagyok, illetve egy nagyon szkeptikusan lassan haladó emberke, és itt részemről is inkább a nagyon megfontolt és lassú haladást támogató érvek, tehát nálam ezek gyűlnek föl. Még egyszer, vannak pozitív dolgok is, de most nem is szükségképpen erre akarok reagálni, hanem két gyors megjegyzés. Az egyik az az, hogy én utaltam már egy kifejezésre, amit most meg fogok ismételni, ez pedig a fogyasztóvédelem, és te is tulajdonképpen kezdted ezzel, hogy van egyfajta olyan jelző, tehát hogy az európai piacokon nagyon szigorúan veszik, hogy igazolni kell, mi honnan ered, mi a minősége, milyen sztenderdeknek felel meg, stb. Ezeket Európa nagyon szereti, a világban sok helyen szeretik a sztenderdeket természetesen, szabványokat. Na most az AI területén is ez azért jól látható, tehát ez a bizonyos AI-ek, amit említettem, ez nem csak rizikófaktorokról beszél, hanem transzparencia követelményeket is megfogalmaz, tehát átláthatósági követelményeket. Ezek azért jelenleg még eléggé szerintem felületesek, de tudatosan és pontolva haladóan felületesek, tehát hogyha ennél ezerszer szigorúbbat vezettek volna be, akkor egyértelmű, hogy az lenne, amit ugye az előző blogban beszéltünk át, hogy akkor tulajdonképpen az AI fejlesztés Európában elhalna, mert előbb kellene hozzá egy megfelelő boxot csinálni, mielőtt AI lenne, miközben először jó lenne tudni, hogy mi fér bele abba a boxba. Tehát, hogy a farokcsóválya történet lett volna akkor is. Tehát jelenleg jól látható, hogy inkább csak egy megfontolt De létező termékfelelősségi transzparencia, a jelzések jelennek meg. A szerzővilágában is egyébként tájékoztatást kell tenni két kérdésben a fejlesztőknek, tehát hogy ott is van ilyen. Nekem, ami ezzel együtt is problémás, hogy ugye ezek most még tehát ködösek, ezek most még európaiak. Az Egyesült Államokban önként vállalt korlátozásokról bőven tudunk, tehát azért a Meta fejlesztői különböző AI algoritmusokat már bőven lekapcsoltak azért, mert 2 nap után nácivá váltak, bőven korlátozzák, hogy milyen részletekből nem csinálható, vagy alakítható át kép az egyszerűség kedvéért. Nem a puszta meztelenségről beszélek itt, hanem, és ezt most hagyosszam meg veletek, én most kifejez szigorúan tudományos célokból kipróbáltam, mit jelent a ChatGPT-nek ez a Studio Ghibli típusú képfejlesztési, vagy tehát stílus mentén történő képfejlesztési modellje, illetve szolgáltatása, bocsánat. Ugye a ChatGPT most már képes olyan rajzfilmfigurákat gyártani, ami nagyban hasonlít japán manga karakterekre. Ez a Studio Ghibli-nek a lényege, ez egy rajzfilmeket, meg képregényeket gyártó cég. Én is kipróbáltam. Sokkal fiatalabban nézek ki a képeken, mint a valóságban, de nagyon szépen mosolygok legalábbis. De a poén, itt ezt akarom kihangsúlyozni, egy olyan képet is föltöltöttem el a gyerekeimmel, mosolygok a képbe, ők aznap éppen tornáztak, ez egy olyan fotó volt, hogy feleségemnek fotóztam, hogy mi otthon tornázgattunk. Illetve hát többnyire ők, én megpróbáltam nyújtani, de nehezen ment, és haspoló volt rajtuk. Tehát egész pontosan a köldökük látható volt, de hát ez egy selfie volt viszonylag távolról, a fotón ugye ez egy vékonyka kis csík a pocakjukból, semmi rossz szándékom nem volt vele, de megtanultam, hogy ebből nem fog a ChatGPT fotót készíteni, mert kilátszó gyermeki hasokat lehet, hogy pedofil tartalomnak próbál vélni, vagy nem tudom, ugye ezt nem is kezdtem el magyarázkodni, nehogy aztán még itt engem följelentsen a ChatGPT, de hogy vannak természetesen önként vállalt korlátozások. Vannak olyan pornó tartalmakat a videógenerátorok nem készítenek, jó? Deepfake-et, mert igen, és az a baj, hogy vannak olyan technológiák, amelyek igen, másként megfogalmazva, vannak, akik vállalnak önként korlátozásokat, és vannak, akik nem. Én ebben látom az egyik igazi problémát, hogy igenis kellenének olyan minimum standardek, és globálisan minimum standardek, amelyek itt nem a versenyelőnyről szólnak, hanem a visszaélésszerű felhasználásokat vetni visszább. Szerintem ez nagyon fontos különbség. Tehát még egyszer, a közérdekű dolgok teljesen mások szerintem, mint a mondjuk egyszerű tartalomgenerálás pénzért.
Nekem meg közben, nem tagadom, erősödött az a rossz érzésem, hogy minden korlátozás a maffiát viszont erősíti. Tehát, ha magunkat korlátozzuk, a szabályok a magunk fajta félig professzionális, félig amatőröket korlátozza. De hogy a háttérben mi történik egyes nagy cégeknél, vagy nagyon nagy erőforrásokkal rendelkező helyeken, azt nem tudjuk korlátozni.
Nagyon örülök ennek a feltevésnek, és nem teljesen függ össze a kettő, de valahol azért igen, tehát a társadalmi hatások. Én abban is komoly problémát látok az AI kapcsán, hogy kényelmesebb. Nagyon sok szempontból kényelmesebb, és az ember nagyon szereti a kényelmet. És a kényelem az jól igazolja a mai modern társadalomunk számára, hogy nagyon komoly negatív következményei vannak. A kényelem nem fenntartható, tehát a műanyag zacskók például nem fenntarthatóak. A kényelem elbutít minket abból a szempontból, hogy mégsem olvassuk el a könyveket, és csak zanzásított dolgokat tudunk meg. Most nem folytatom a példákat. Tehát ebből a szempontból vagyok rettentő szkeptikus az AI használat illetően, mert szerintem a másik oldalról nézve nagyon sokat el is vesz tőlünk. Na most, amit te mondasz, én nem tudom bizonyítani, hogy a maffia szűken, de akár tágan nézve is, mert ugye ez egy elég képlékeny fogalom, mit értünk igazán maffia alatt, ebben benne van-e, az tudható, hogy nagyon sok visszaélésszerű magatartást tanúsítottak egyes bűnszervezetek a blokklánc technológia világában. Tehát a blokkláncot pénzmosásra előszeretettel használják, És én, ha még egyszer nem tudom bizonyítani, de én úgy gondolom, hogy ebben ők kevésbé valószínű, hogy benne tudnak lenni, egyszerűen az infrastruktúrális igények miatt. Míg a blokklánchoz tulajdonképpen annyi kell, hogy használjuk a gépeinket, és fizessük az áramszámlánkat. Itt egy AI fejlesztéshez vagy be kell vásárolnia magának valakit egy olyan cégbe, ami legtöbb esetben részvénytársasági jelleggel működik, vagy non-profit jelleggel, mint például egyelőre még úgy, ahogy az OpenAI, viszont azoknak világos alapítói voltak, és a pénzeket, amelyeket belefektettek, világos, hogy kiktől érkeztek. De én azért értem, mit akarsz mondani, és egyértelmű, hogy nem lehet azt biztosra venni, hogy a jövőben nem avatkoznak be olyan emberek, és itt nem biztos, hogy a szó szerinti maffiára kell itt gondolni, de hogy olyan cégek, amelyek a profitot előrébb helyezik a társadalmi előnyökkel szemben, ez mondjuk tulajdonképpen szerintem már jelenleg is megvan, csak még talán a léptéke, annak ellenére, hogy az AI hatalmas léptékű, talán még nem olyan nagy a léptéke a profitorientált jellegű visszaélésszerű magatartásoknak. De ezt nem lehet tagadni, hogy talán ebbe az irányba haladunk.
Annyiszor mondtam azt, hogy ezekben nem bízom, azokban nem bízom, hogy úgy érzem mindenképpen. Arról is kell pár mondatot mondanom, hogy kik azok, akikben bízom. Én a különféle civil szervezetekben bírok bízni, amelyekre ráadásul az a jellemző, hogy eléggé hullámzik a tevékenységük és hullámzik a résztvevők köre, tehát valójában nemigen korlátozhatóak, nemigen lehet őket befolyásolni. Egyes személyeket lehet, hogy ők kiessenek a csoportból, de majd ott lesz valaki más, és az egyik társaság arra figyel, hogy fölfedez-e olyan visszaéléseket, ahol mondjuk személyiségi jogokat sért a mesterséges intelligencia használat. A másik társaság arra fog figyelni, hogy a szóhasználatot, a közbeszédet hogyan befolyásolja, és így tovább. Most, hogy földrajzi korlátozások nincsenek ilyen csoportok kialakulásában. Statisztikai alapon nincs olyan terület, amely iránt valakik ne érdeklődnének. Én ebben bízom, és azért hozom ezt szóba, mert ugyankor semmit nem tudok arról, és reménykedem benne, hogy te viszont tudsz arról, hogy léteznek-e, alakulnak-e ilyen közösségek, mozgalmak, amelyek rajta tartják a szemüket a folyamatokon.
Igen, szűken és tágabb értelemben nézve is igennel lehet válaszolni. Most először hagyd kezdem a tágabbal. Azért azt nem lehet mondani, hogy a sajtónak ne lenne ez feladata. A sajtó főleg nyugaton, de én azt mondom, hogy rengeteg AI-os hírt lehet idehaza is olvasni magyar nyelven. Egész ügyes magyar újságírók vannak, én azt hiszem, értenek a területhez. Sokat segítenek a tájékozódásban. Tény és való ugyanakkor, és a sajtóra reagálok még, hogy pont az AI nem segíti az életüket abból a szempontból, hogy ugye az AI pedig képes kiváltani az információ áramlásnak bizonyos csatornáit. Nem minden, tehát a napi hírekről nem az AI tudósít, zárója még, hanem többnyire a Wikipédia jellegű tájékoztatásokat képes átvenni az AI hatékonyan, de ha valaki jól promptol, és ugye ezt kell megérteni, hogy a ChatGPT és a Gemini már nem Wikipédia. Itt nem szócikkeket kell keresni, hanem attól függően persze, hogy mi érdekel minket, de összetett kérdéseket is fel tudunk tenni, ami egy erős lépés a tényfeltárás felé, zárójel újságírás felé. Ott vannak az egyetemi, ott az egyetemi szféra, az egyetemi kutatók. Szerintem az egyetemi kutatókat nem lehet elfogultsággal vádolni. Legtöbb egyetemi kutató objektívan nézi a területét. Vallom, hogy én is, én hallották tőlem mindenki, aki ezt ma így hallgatja, hogy én azért szkeptikus, lassan fontolva haladó vagyok, de látom a pozitív előnyeit az AI-nak, tehát nem kívánom, hogy az AI szűnjön meg, csak feltételekkel ellenőrizve, emberi kontroll alatt, és a többi, és a többi. És a legtöbb kutató azért ezen a skálán több-kevesebb eltérésre, de nem az extrémitásokat képviseli, de többnyire a centrumhoz közelebb álló elemzések vannak arról, hogy hogyan lehet óvatosan, megfontoltan haladni. A jogalkotó tulajdonképpen ugyanezt képviselte az Európai Unióban, még egyszer lassan, de haladunk. Elkerülhetetlen, hogy az AI nem ugye része lesz az életünknek, hanem része, és most már ezt elfogadta az európai jogalkotó is, csak azt mondja, hogy mit nem szabad, illetve milyen feltételekkel szabad. És akkor ott van a szűken nézett civil szféra, amit nem tudom, hogy le lehet-e egyébként szűken határolni ilyen területen, de mert hogy ugye a klasszikus civil szféra olyan non-profit szervezeteket jelenthet, amelyek mondjuk ugye segítik az egyszeri embereket, mondjuk élelemhez jutni, és a többi. Ezt sejtjük úgy mond, hogy mi egy NGO napjainkban. Itt nem is kell, hogy NGO legyen az ember, hanem egy platform, egy közösségi médiaszerű beszélgetési felület, amit nehezen neveznék civil szférának egyébként, mert ez csak egy információs csatorna, tehát tulajdonképpen nem tesz többet értünk annál, mint hogy információt mond, de lehet, hogy ez a civil szféra jövője. És akkor konkrétan válaszolva a kérdésedre, bocsáss meg, mert nem úgy szerettem volna ezt az interjút csinálni, hogy hirtelen elkezdek gépelgetni, az nem adja jól ki magát, így most a nevet nem tudom megmondani, de könnyedén a rendelkezésre tudom bocsátani annak a felületnek, sőt talán abban a cikkben, amit én ismertem, kettőt is említenek. Nevezetesen még tavalyi, azt hiszem tavalyi vagy tavaly előtti volt már a történet, ugye, hát ez egy nyilvános adat, tehát most nem mondok rosszat, az Óbudai Egyetemen bukott le egy kolléga azzal a furcsasága, hogy ő valahogy úgy rákerült tudományos munkákban sokadik szerzőként a szerzők listájára. Ennek egy viszonylag kiforró gyakorlata van nyugaton, ezt ugye paper milleknek hívják, vagyis ilyen tanulmánygyáraknak hívják, ahol, és ezt most nem akarom részletezni, és főleg nem ítélkezek most a konkrét magyar ügyben, de valójában arról van szó, hogy kiajánlják egyes személyek, egyes szerzők, hogy bárki más csatlakozhat sokadik szerzőnek, vagy még több, ha még többet fizet, utolsó vagy első szerzőnek a tanulmányhoz, és hát ugye ezeket utólag elkezdik idézgetni, akár ugyanezek a tanulmánygyárosok a következő felajánlott tanulmány keretében a korábban megalkotott tanulmány is beidézik, és akkor nem csak a tanulmányok száma, de a citáció, az idézettség is nő, ami ugye a tudomány világában az olaj. Ennélkül nem jutunk előre. Na és mit akarok mondani? Amennyiben, hát hogyha megtalálom, persze ezt az anyagot át is tudom küldeni, de emlékeim szerint két olyan felületről is beszéltek, de egyről nyilván, hiszen maga ez a témakör fölmerült, ami gyűjti a gyanús tanulmánygyárból kikerülő anyagokat, gyanús hivatkozásokat, tehát tulajdonképpen oknyomozó tudománykutatás, vagy tudományfeltárás, most nem akarok a szavakkal játszani, végeznek azok, akik ebben részt vesznek. Őszintén nem jártam utána, hogy pontosan hány ember vesz ezekben részt, és a többi, és a többi. De van. Tehát, hogy a civil szféra, vagy egyszerűen a fogyasztói kör kineveli maguk közül a szkeptikusabb személyeket, akik szeretnék kicsit fékezni a folyamatokat. És ez szerintem teljesen rendjén van. Ahogy egyik oldalt haladás van, ugye a másik oldalon nyilván lassulás is kell, hogy legyen. Ez valahol egyébként egy természetes emberi reakció is.
Lassulás, de nem abba az értelemben, hogy megijedünk és visszahőkölünk, hanem hogy úgy lépdelünk, hogy akkor helyezzük át a súlyunkat a következő lábunkra, ha meggyőződtünk arról, hogy ott biztosan áll.
Ezzel ér véget ez a felvétel, amely azonban csak a 75 perces beszélgetés egy része volt. Ez a rész csak a civil rádióban került adásba. Értékek és érdekek a mesterséges intelligencia korában címmel. A beszélgetés folytatása a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös Szia Tanár úr műsorában hallható. Aki pedig az egész beszélgetést egyszerre szeretné megismerni, az a Szia Tanár úr YouTube csatornán videón is megnézheti, hogyan érjük utol önmagunkat címmel. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr felvételeit Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.